Nagyon sok szeretettel és örömmel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Mivel ez az előadásunknak a címe, hogy elismerő szavak, hát hadd kezdjem így, hogy nagyon örülök, hogy ilyen sokan szeretnének szeretetet tanulni, és gondolom szeretetet gyakorolni, és ezt nagyon is jól szeretné mindenki gyakorolni, és erre nagyon a címhez kapaszkodva bátorítok mindenkit, hogy tanuljuk meg jól ezeket a szeretet nyelveket. Lehet, hogy aki már az eddigi előadásokat hallgatta, és talán meg is próbálta, hogy él az az egyes szeretett nyelv az emberi kapcsolatokban, lehet, hogy időközben ez alatt a néhány hét alatt már tapasztalatot is szerzett róla. És hát csak szeretnék tovább bátorítani mindenkit. Ma is egy új szeretett nyelvről szeretnék szólni, ugye a beszéd területéről. És ahogy a könyvet Péter is ajánlotta, Gary Chapmannek az Egymásra hangolva című könyvét, lehet, hogy a többit is már megvásároltátok. Biztosan mindenki megfigyelte azt, hogy néhány kulcskifejezés van benne. Szeretett tank, szeretett nyelv, és hát ezeket jó megérteni, hogy mi áll e mögött. Bevezető gondolatként talán hadd mondjam el azt, hogy Erik Fromm szerint, és egy újabb könyvet hagy ajánljak, egy ilyen kis méretű könyv van, mindössze a kezemben, mindössze hát 60 éve lassan, 50 éve íródott ez a kis könyv. Erik Frommnak a Szeretet művészete címet viseli, és Erik Fromm szerint a szeretet művészet. És ha így gondolkozunk a szeretetről, akkor, hogy művészet, akkor úgy gondolom, hogy mint minden művészetet tanulni kell, és tanulni lehet. Ugye ez nem úgy van a szeretettel, ahogy egyes helyeken olvashatjuk, hogy beleestem, és benne vagyok. És ugye a szerelem aztán azt hallottam, én is meghallgattam internetről, az egyik előadónk mondta, hogy a szerelem elmúlik. Emlékszem, mikor házasságot akartam kötni, és hát 13 éves házasságban élek, egy borzasztó keserű érzés volt ez, amikor ezt hallottam, hogy a szerelem elmúlik, hát én nem akartam, hogy elmúljon. És azt gondolom, hogy egy fiatal se akar, hogy elmúljon a szerelem. És amikor így fiatalokkal beszélgettünk nyári táborokba, 10 évesekkel, aztán 20 évesekkel, néha 30 évesekkel, 40 évesekkel is, mindenki arra vágyik, hogy ő olyan szerelmet szeretne, ami nem múlik el soha. Nagyon egyszerű ennek is, legalábbis részemről a megoldása. Ha a szerelem valami tűz, akkor mint egyéb tüzet is táplálni kell, hogy égjen. Tehát mint művészet a szeretet, és ha szeretettel táplálva van, akkor talán nem múlik el. Talán táplálható. Tehát mint minden művészetet tanulni kell, és az igazi szeretetre viszont azt gondolom, hogy az embernek tényleg szüksége van, hogy meg is tanulja. Ahogy valaki családba él, mindenki azt tapasztalja, hogy azért a szülők szeretik a gyermekeket, osztálytársak is szeretik egymást, a barátok szeretik egymást, tehát mindenre rámondja az ember, hogy szeretem. Sőt, néha még komolyabb dolgokat is kimond a szeretet szó kapcsán, de én maradok ennél az egyszerű kifejezésnél. De a szeretetről akkor gondolkodunk helyesen, hogyha nem csupán kapni akarjuk, hanem adni. És egy nagyon különös kincsünk egyébként a szeretet, mert ez az egyetlen olyan értéke az embernek, amiből ha minél többet ad valaki, annál többje lesz. Ugye ez nem így van a pénzzel. Annál azt gondolja az ember, hogy minél többet költök, akkor hát ennél többet kell dolgozzak, hogy a pótlás is meglegyen. De mégis a szeretettel ez nem így van. Tehát ez az anyagi világunk ellentéteként hadd működjön, és ezt ne felejtsük el, hogy nyugodtan adjuk, 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 nem leszünk soha szegényebbek tőle. Senki nem lesz szegényebb. Nyilván azért a szeretet adásánál is szükség van arra, hogy az ember tapintatos legyen, figyelmes legyen, érzékelje, hogy abból ne váljon a magatartásunk tolakodóvá, hogy annyira akarjuk adni. Nem is tudom, egy évvel ezelőtt, vagy jó néhány hónappal ezelőtt véletlenszerűen egy ilyen tévéműsorba tekintettem bele, ahol arról szólt ez a műsor, nem biztos, hogy az elejét végét látom, és lehet, hogy valaki ezt jobban tudná, hogy fiatalok kimentek az utcára, és oda mentek emberekhez, és ugye a szemében mondták, hogy szeretlek, és úgy megölelték. Tehát a mai meg az előző témánknak az együttese jelent meg, és próbálták az utcán ezt a szeretetet gyakorolni, és akkor valaki azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy valaki ezt kifejezi, jaj, de örülök neki, más meg azt mondja, ne haragudjon, hát hagyjon engem békén, mi ez a tapintatlanság. Tehát sokféleképpen fogadják az emberek, tehát itt nyilván nekünk kell, akik szeretetet adni szeretnénk, arra figyelmesekké szeretnénk válni, hogy ne legyünk tolakodóak, ne legyünk tapintatlanok. Hadd térjek a szavak területére ezután. Rengeteget beszélünk. Nagyon sokat beszélünk. Reggel fölkelünk, szólunk, ha van társunk, ha van szülőnk, ha van gyermekünk, ő hozzá, ha kimegyünk az utcára, iskolába, munkahelyen, azért az ember sokat beszél, és úgy szoktunk beszélni, hogy nem mindig mérlegeljük azt, hogy a kimondott szónak mi a hatása. Ugye, hát olyan természetes dolog, hogy tudunk beszélni, már nyilván aki tud. Annyira természetes, hogy nem szoktuk azt felmérni, hogy most amit én kimondtam, az hogy hatott a másikra. Vagy egy nap végén, nem tudom, a beszédünket szoktuk-e így egy napra visszamenőleg legalább kiértékelni. Azt azonban megfigyelhettük, hogy senki nem kapott a szavai befolyása alól felmentést. Tehát a tornaóra alól lehet felmentést kérni a sérült diákoknak, vagy a gyengébb és bármi oknál fogva felmentésre szoruló diákoknak, de a beszédünk alól nem kaptunk felmentést, hogy a hatása ne legyen meg, és ne érvényesüljön. Egyszer csak visszahatott ránk. Egyszer csak vagy visszakaptunk valami hasonló jót, amit mi is adtunk, vagy pedig hát úgy éreztük, hogy valami nagyon rossz következmény született mondjuk egy hazugságból, vagy egy vádaskodásból, vagy egy csípős megjegyzésből, és sokszor nem is aznap, hanem csak napokkal, hetekkel, néha évekkel később. Gondoljuk meg, hogy a szavaknak akkor mekkora hatalma van, ha én ezt mondom, és gondolom ezt mindenki belátja, hogy nem kapunk felmentést a szavaink befolyása alól. Viszont akkora nagy a befolyása, és akkora nagy erő van a szavakban, hogy birodalmakat lehet létrehozni, meg fönntartani vele. Háborút lehet indítani, megfékezni vele. Nem akarok nevesíteni senkit, de hát tudjuk jól, hogy azért voltak olyan szónokok és birodalomvezetők, akik azért a szavak erejére nagyon sokat támaszkodtak, és ezzel vagy összedöntöttek birodalmakat, vagy éppen fölépítettek és fönntartottak. De én nem erről szeretnék beszélni, sokkal egyszerűbb dolgokról, a személyes kapcsolatainkban használt szavakról. És még annyit hadd szóljak itt, hogy így nagyon jó, hogyha ezeknél a szeretett nyelveknél, amiről itt ez a sorozat is szól, és a mai is a szavak területéről, hogyha a szeretetről szeretnénk együtt gondolkodni, jó, hogyha van valaki, aki példánk lehet. A gyerekek is figyeljük meg, hogy a szülők példáját nézik. Ahogy anyuka otthon beszél, vagy ahogy apuka beszél a feleségével, az anyukával, tehát ahogy egymással a szülők beszélnek, valahogy az a stílus, az a légkör jön elő majd a gyermekekből is. És egyszer csak azt látják, hogy igen, ez a fiú, ez a kislány már nagyra nőtt, és hasonlóan beszél másokkal, mint ahogy az apukája vagy az anyukája szokott. Mert azt szokta meg, azt szívta magába, és a példa az mindig nagyon-nagyon hatásos és ragadós, és ezért egy nevelési tanácsot itt mindenkinek hadd adjak, aki esetleg szülő, de ha nem szülő, akkor is, hogy a gyermeknek ne csak elmondjuk, amit szeretnénk, mert a gyerek nem azt fogja csinálni, amit a szülő mond, vagy a felnőtt mond. Azt fogja tartósan csinálni, amit lát példát. De így van ez a beszéd területén is. És ezt a területet az egyik legbölcsebb ember, nem tudom, hogy kit ismernek a legnagyobb bölcs hírében, az emberek, de gondolom, hogy itt, akik jelen vagytok, úgy szoktuk mondani, hogy, és úgy szokták hallani, hogy salamoni bölcsesség. Hát Salamon királynak van egy mondása. Azt mondta, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És kiki, ahogy szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Tehát nagyon végleteket fogalmazott meg ez a király, Salamon. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában ott van. És ahogy szeret valaki ezzel a hatalommal élni, és a beszéddel, úgy eszi annak gyümölcsét. Azt is kimondja, hogy visszahat majd ránk a kimondott szó. És a szavak területén maradva még, ugye vannak olyan helyzetek, amikor a szavakkal fárasztjuk a másikat. Én nem akarok fárasztó lenni. De egy példát hadd mondjak el. Amikor tudatosan élni akartam a szavak fárasztásával, és egy kis kedélyes történetet hadd mondjak, még a taxis blokád idején volt ez a 90-es évek elején, sofőrként kellett helytálljak egy helyzetben, és nem tudtunk kimenni Budapestről az M3-asra, mert ott állt a taxis kolléga, nem voltam taxis, csak most így nevezem, két taxi elállta a kijáratot, nem lehetett fölmenni az autópályára, ugye? Ez volt a blokád értelme, hogy ne lehessen közlekedni. És úgy gondolkoztam, hogy hát el kellene jutnunk Ózdra, én vittem egy előadót egy hasonló előadásra, Stramszky Istvánt, aki azt hiszem még egy-két évvel ezelőtt itt sorozatot, vagy legalábbis előadást tartott, és hát ott voltunk, hogy hát el kellene jutnunk Ózdra, de nem tudunk kimenni Budapestről. És én csak egy dolgot tettem, elkezdtem mondani az egyik taxisnak, hogy ne haragudjon nekünk, el kell jutni, engedjen ki, nem állok el, nem állok is. És egy dolgot tettem, nem voltam, úgy érzem, hogy nem voltam durva, de csak mondtam, és mondtam, és mondtam, és mondtam, és mondtam, mint a szüntelen csepegés, mondtam, hogy engedjen el, de mi hagyjon már békén, elállt és elengedett, mert megmondta. És hát ezt vissza lehet kérdezni a Stramszky Istvántól, és ők csodálkoztak, hogy mi történt, és senki más nem engedett el. Tehát én tudatosan éltem a fárasztással, de ezzel ne éljünk tudatosan soha, mert azért ezzel tehát nem visszaélni akartam, de egy lehetetlen helyzetet akartam megoldani egy jó célért. Hát akkor ez én így gondoltam. Aztán van, akit például az idegesít, vagy az nyugtalanít, amikor a másik nem szól. Nem szól, elmegy a másik mellett, és nem szól. És akkor kérdezi, hogy most miért nem szólsz? Miért nem szólsz? Most miért nem beszélsz? Vagy éppen azt hallja, hogy most ne szólj hozzám. Nem tudom, hogy házasságban szoktak ilyet mondani, hogy most ne szólj hozzám? Vagy barátok, vagy akár még szerelmesek is, hogy hát most ne szólj hozzám. Hát be kell valljam, én is voltam ilyen helyzetben, hogy most ne szóljak hozzá. Hát egy dolgot tettem, kiszaladtam, és hát az egyik szeretett nyelv szerint szerettem volna szólni. Kint a kertbe egy kis rózsát leszettem, és úgy beszaladtam. Nem szólok, de a nyakára egy puszit és egy szár rózsát odaadtam. Tehát persze szólhattam ezután. Tehát nem maradt ez a nem szólás, nem maradt ilyen. Tehát meg kell találni egy másik szeretett nyelvet, hogyha az egyik éppen nem talál elfogadásra. Éppen Cserbik János barátomtól hallottam ezt a mondatot, hogy a szeretet találékony. És ez nagyon így van, a szeretet találékony. És a szeretet nyelvet is hadd oldjam meg ezzel, hogy ne csak nyelvet tanuljunk. Tehát ne csak úgy, hogy a szeretet nyelvet megtanuljuk, mert ha valaki ugye nyelvet tanul, tudja jól, hogy mondjuk angolul tanul valaki, vagy németül, de magyarul gondolkozik. Ne szeretet nyelvet tanuljunk, hanem szeretet szerint gondolkodjunk. Akkor fog jól menni a szeretet nyelv is. Gondolom, ezt nem kell tovább magyarázni senkinek. Aztán még hadd soroljam ezt a kis részletezést, hogy van, hogy emberek elbeszélnek egymás mellett. Itt is hadd mondjak egy kis kedélyes dolgot, ezt még gyerekkoromban hallottam, ilyen 10 évesként lehet, hogy ismeritek. Hát a két szomszéd beszélget. Jó napot kívánok, válaszol a másik, napraforgót kapálok. Nem azt mondtam, köszöntem. Sűrű volt, azt kiszedtem. Bolond maga néni, ezt a sort itt végig. Hát bocsánat az egyszerű kedélyességért, de valamikor elbeszélnek emberek egymás mellett, akkor nyilván ezt valahogy le kell zárni, és nem tudjuk, és nem lehet folytatni. De mondom, keresni kell akkor más szeretett nyelvet, hogyha az egyiken a másik nem ért. Aztán van, hogy indulattal ráförmet egyik ember a másikra. Ezt általában ugye a nehéz budapesti közlekedésben szokták tenni a sofőrök, pláne hogyha a másik sofőrtárs nem látja az arcomat, nem néz a szemembe, akkor sokkal inkább mérgesek szoktak lenni. Ugye van egy duda is a kormányon, vagy a kormány közelébe, tehát kifejezi az ember az indulatát, sőt, ha az autóból lehetne hallani egy kihangosítóval, akkor hát elég zajos káromkodással telne meg Budapest. De milyen jó, hogy azért zártak ezek az autók. De hát erre figyeljünk, hogy a szeretett nyelvből azért ne váljon agresszió és durvaság. Mert akkor most elfelejtünk angolul, és akkor nem beszélünk egyszer, csak ne jöjjön ugyanabból a forrásból mérgesség is, meg szeretet is. Tehát próbáljuk meg valamelyik oldalra egyértelműen odaállni, és nyilván a sorozatunk azt célozza, hogy itt a szeretet oldalára álljunk. Jó, ha az ember tud uralkodni a maga indulatán. A belső indulatán. Tehát a gondolatainkat szeretnénk valahol helyre tenni, hogy a szeretet az nem mint nyelvtanulás legyen, hanem az szerint való gondolkodás is. Aztán van olyan, amikor az ember cinikusan, csipkelődő módon nyilatkozik. Hát ez nyilván sokszor nevetség tárgya azoknak, akik esetleg egy helyzetben, mint szemlélődők vannak jelen. De az, akit mondjuk érint az a csipkelődés, vagy az a cinikus megjegyzés, azért ő ebből nem biztos, hogy azt érzi, hogy szeretve van, hanem inkább az, hogy meg van szégyenítve. Tehát erre vigyázzunk, hogy azért az élcelődésnek, a kedélyességnek hol van a határa, és hol kap egy embertársunk tőlünk valami olyan megjegyzést, ami lehet, hogy jó humornak hat, de azért a lelkében keserűséget okozhatunk vele. Tehát erre figyeljünk. Persze azért végső soron vannak bátorító és elismerő szavak is, és dicsérő és késztető szavak, amik megerősítik az embert, és én ezzel hadd folytassam, és hadd kezdjem mindjárt a csecsemőkornál. Lehet, hogy itt nem mindenkinek van kisgyermeke, nem is akarok sok időt tölteni, de a csecsemők, a pici gyermekek nyilván nem a beszéd területén értik meg a szülői szeretetet. Tehát egy csecsemőnek nem szoktak hosszan beszélni. De azért, amikor az anyuka tisztába teszi a néhány hetes vagy hónapos babát, azért közben beszél hozzá, de a gyermek ezt nem érti. Milyen egyszerű dolog, hát ezt senki nem csodálkozik ezen, hogy nem érti a gyerek, de azt érti a gyerek a másik fajta szeretetnyelvet, a testi érintést, a gondoskodást, az, hogy időben kap táplálékot, és hát nem csípi a pelenka, és törődnek vele. De az, hogyha én elkezdenék egy gyermekkel beszélni, hát nem fogja föl, nem tanulta meg még egyáltalán a beszédet sem, nem még a szeretetnyelvét ezen a területen. És én is, mint kezdő apuka úgy gondolkoztam, hogy most mit lehet kezdeni egy néhány hetes babával. Hát akkor tudtam valamit kezdeni a fiammal, amikor már kezdett legalább járni, vagy kezdett szavakat mondani, és akkor ilyenkor már valahogy jobban társam lett a fiam, és innentől már élveztem én is, hogy visszaad egy-egy szót, megérti, amit mondok. És onnantól már, hogy ez a sorozatunk klasszikus, legtöbbet használt szava, hogy szeretlek, ez is belefér a szótárába, kezdi érteni. Mert ugye, amikor kimondja az ember azt, hogy szeretlek, akkor a kisgyermeket még meg is öleli mellé, és már is társítva van ez a szeretet szó egy öleléssel. És aztán a gyermek egyre többet hallja azt, hogy nézd, már kettőt lépett, már hármat lépett, jaj, de jó, jaj, de örülünk neki, és valahogy érzi, hogy a szülő örül annak, amit ő most tesz, és amit ő hát produkál, és az első szavaknál ugyanezt hallja a gyermek, és a szülők persze hát örömmel nyugtázzák, hogy jaj, de jó, hogy már ezt a szót mondja, azt a szót mondja. Persze, hogy a gyermek számára ez bátorítást jelent. És ez különös, hogy én megfogalmazom, mert olyan természetesen élnek a szülők a gyermekeikkel ezen a téren. Tehát ezt nem kell tanítani egy szülőnek, hogy örüljön annak, hogy a gyermeke járni kezd, vagy beszélni kezd. Ezt nem kell tanítani. De mégis azért említem meg, mert amikor az a kicsi gyerek már akkora, hogy mondjuk már lerántja a terítőt, amikor már összetörik a váza, vagy egy edény, amit éppen megfogott, akkor már kezdi ez a gyermek azt érzékelni, hogy anyu kiabál, apa is mérges, most már teszek olyan dolgokat, aminek meg nem örülnek. És a gyermek nem fogja fölmérni azt, hogy most az a váza, amit ő összetört, az hány forint, és mennyire pótolhatatlan. Neki erről nincs fogalma. És nem méri föl azt sem, hogy most egy összefirkált fal, az majd mennyi munkával fog járni apunak, vagy éppen a festőnek, aki majd kijavítja azt a területet. És azt érzi, amikor a gyerek produkál valami olyat, amit a szülő nem szeretne, és a szülő a hirtelen haragjában elfelejt szeretni, elfelejti ezt a szeretett nyelvet, és már is oda csap a szavával, és a gyerek azt hallja, nem ezt mondjuk, mert egy szülő nem is szabad, hogy ezt kimondja a gyerek felé, hogy nem szeretlek. Erre is mindjárt mondok egy példát, hogyha úgy sor kerül erre a történetre. Egy gyermeknek nem mondhatja ezt a szülő, hogy nem szeretlek, de mégis a gyerek ezt érti, hogy nem szeretlek most, mert olyat csinálta. És a gyerek nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel. Egy törés jelentkezhet a lelkébe. És a szülő nem szokott mérlegelni, amikor a gyerek kárt csinál. Ezért jó, hogyha valaki szülővé akar válni, hogy erre készüljön fel. Készüljön fel arra, hogy a gyermek majd fog tenni olyat, ami nem kedves, nem jó. Hát kárt fog okozni. Hát akkor a szülő ne felejts el mégse ezt a szeretet nyelvet. Akkor menjen oda nyugodtan a gyerekhez, picihez, akit nagyon szeret, és akkor próbálja megérteni a gyermeknek a gondolatát. Először, hogy ő ezt miért csinálta. kérdezzen tőle először a bölcsszülő, és ne egyből förmedjen, és ne egyből azt fejezze ki, hogy tulajdonképpen most, amit csináltál, nem tudlak szeretni, és nem tudlak elfogadni. Nyilván a Gary Chapmannek is a könyvében megtalálható az, hogy gyermekek számára, de egyébként nagyon jó ezt a felnőttek számára is jó gyakorolnunk, hogy feltétel nélkül szeressünk. Ne azt érezze egy gyerek, és ne úgy nőjön fel, hogy akkor szeret apu, akkor szeret anyu, vagy a nagymama, vagy akkor szeretnek a felnőttek, hogyha én ezt meg ezt csinálom. Tehát, hogyha érdemlem a szeretetet. Hanem egy gyerek hagy érezze azt, hogy öröki a szeretetbe lubickol, de ezt a szeretetet valami egyszer csak valahogy megtöri, és helyre kell állítani. És a gyermeket nevelni kell, és nem azt kifejezni felé, hogy nem szeretlek. Nem is akarok erről többet szólni, mert talán ezt tudom érzékeltetni ezzel, hogy a szavainkkal ne olyan módon fejezzük ki a gyermek felé a feddést, hogy azt érezze, hogy nem szeretlek, hanem érezze bátorításnak még, és érezze a feddésünket is valami olyan légkörűnek, hogy abban a szeretetünk soha nem újjon el. Lehet egy gyermeket úgy is feddeni, hogy közben apu vagy anyu ölbeveszi. Testi érintés, de a szavak feddések. És a gyermek érzékeli, hogy igen, itt most a testi érintésből azt érzem, hogy szeretve vagyok, de a szavak azok viszont helyretevésről szólnak. Tehát a gyermeknek ugye bátorítva van akkor a fejlődése, hogyha a szülő ezt nem felejti el. Aztán, amikor ugye megjelennek azok a vonások a gyermekeink életében, amikor ugye rosszat tesz, sőt, egyre nagyobb lesz egy gyermek, felnőtté válik, és milyen különös, most szeretném érzékeltetni, a pici gyermek fel ugye nem kell tanítani azt, hogy a szülő szeresse. De ahogy elkezd nőni egy gyermek, és elkezd olyan dolgokat tenni, amit a szülő vagy a felnőtt nem tud elfogadni, és aztán ezt kamaszkorig, felnőttkorig elkíséri, onnantól találkozik ezekkel a helyzetekkel, hogy nem tudok mit kezdeni veled. Hát talán itt mondom el ezt a kis történetet. Volt egy anyuka, aki egyedül nevelt 4 fiút. És ez az anyuka nagyon vallásosnak gondolta magát. Minden reggel az volt neki a terve, hogy a gyermekekkel hát olvas valamit, és együtt imádkoznak. Csak az volt ebben a probléma, hogy a 7:30-kor induló busz előtt 3 perccel fogott ehhez hozzá. És a gyerekek már mentek volna. És hát ugye érezzük ezt a diszonanciát, hogy valamit nagyon jót akar a szülő, és a gyerekekben meg azt látja, hogy már nyugtalanok, és hát panaszkodik, hogy milyenek ezek a fiúk. Hát ezekkel nem lehet bírni. És akkor kiderült, mert a gyerekektől tudtam meg, hogy hát nagyon későn fog hozzá ahhoz, amit ő jónak tart. És a gyerekekből ez feszültséget vált ki. És akkor megkérdeztem ezt az anyukát, nyilván ez egy másik szeretett kifejezés, de talán tanulságként most is elmondhatom, hogy mondom, esetleg a gyerekeknek csomagoltál-e reggelit, uzsonnát? Hát azt nem csomagoltam. Hát miért nem csomagoltam? Hát nincs arra pénzem nekem, hogy 4 gyereknek egyfolytában csomagoljak. Hát. Tehát engem ez teljesen ledöbbentett és letaglózott, hogy szóval ezt nagyon meg kellene fordítani. Tehát inkább hagyjuk a lelkizést, de fejezze ki a gyermek iránt a szeretetét. Hát hozzá kell tennem, hogy a gyermekek közül szinte mindegyik nagyon komoly gondokkal küzdött, és nagyon sok bajt hozott az édesanyjára. Elég komoly gondokat hozott. Tulajdonképpen ennyi történt, hogy az édesanyja nem mérte föl, hogy az adott helyzetben melyik szeretetnyelvet kellene neki közölni a gyermekei felé. Aztán egyszerűsíteni szeretnék, amikor a gyermek rosszat tesz, akkor a felnőtt tehát kérdezzen okosan. Miért tetted? Jónak látod ezt? Itt van annak a helye, hogy ha szeretett nyelvet akarunk csak tanulni, de nem szeretet szerint gondolkodunk, akkor az ember elfelejti, mert figyeljük meg, mikor méretik meg a szeretetünk, akkor, amikor a másik helytelenséget követel. Ott méretik meg mindig. Amikor mindenki kedves és jó körülöttünk, és azt teszi, ami nekünk is kellemes, akkor nincs probléma a szeretet kifejezéssel. Semmi gondunk nincs. Akkor van elég komoly gondunk, amikor bántást kapunk, sérelmeket kapunk, és helytelenségeket látunk. De fejezzük ki tehát azt, amit említettem is, hogy ugye látod, tehát láttassuk be a másikat, hogy az miért nem jó. Régebben elkezdtem olvasni Blaise Pascalnak a Gondolatok című könyvét, és egy nagyon aranyos gondolatot találtam, még a könyv elején a 9. gondolat töredékez, valahogy így fogalmazza meg, hogy majd a szeretet nyelvre fordítom rögtön, ha valakit meg akarunk cáfolni, hogy téved. Mert ugye a gyermeknevelésnél is erről szól a szülői magatartás, hogy kedves fiam, kedves kislányom, vagy kedves embertársam, szeretném a tudomásodra hozni, hogy de ez, amit teszel, nem jó. Tehát tévedtél, eltévedtél, bajba vagy. Nyilván ezt nem így mondjuk. Nem is teszük jól, ha így mondjuk. De ha valakinek ezt a tudomására akarjuk hozni, hogy téved, ezt így nem mondjuk ki. Mert az ember azt nem szokta elismerni, hogy téved. Hanem ismerjük el, hogy ahonnan ő szemléli ezeket a dolgokat, amiből az a magatartása előjött, még lehet, hogy igaza is van. Meg tudná indokolni. Viszont a bölcs ember, a szeretet szerint gondolkodó ember tárja föl azt a nézőpontot, amit a másik nem vett figyelembe. Mert azt az ember elismeri könnyebben, hogy valamit nem vettem figyelembe, de az, hogy alapvetően rosszat csináltam és tévedek, ezt nehezen ismeri el, akár gyerek, akár fiatal, akár felnőtt, akár idős. Ez egy nagyon egyszerű bölcsesség, 300 évvel ezelőtt írta Pascal körülbelül. Újra hangsúlyoznám, hogy a feltétel nélküli szeretetről ne felejtkezzünk el, sem gyerekeknél, sem a felnőtteknél. Mert ha a gyermekeknél erről nem felejtkezünk meg, ugye melyik szülő nem fél attól, hogy majd 10-20 éves korra mivé válik a gyermeke? Minden szülőben van egy ilyen tartás, hogyha majd felnőttebb lesz, nagyobb lesz a gyermekem, akkor majd milyen gondok jönnek elő. Ugye szokták is mondani, hogy kisgyerek kis gond, nagygyerek nagy gond. De ha a feltétel nélküli szeretetről a szülő nem felejtkezik meg, akkor nagyon nagy mértékben hozzájárulunk ahhoz, és hozzájárul a szülő ahhoz, hogy a gyermeknek talán nem lesznek tinédzserkori problémái. Ezt próbáljuk meg. Sok családot ismerek, ahol ez így történt. Nem voltak tinédzserkori problémák, mert ezt a feltétel nélküli szeretetet, még hogyha rosszat is követel. Ugye a gyerek, amikor rosszat követel, és aztán lépek tovább a gyermekek területéről, de a gyermek, amikor rosszat tesz, csínyt követel, akkor nagyon sokszor nem érti a szülő, de a gyermek sokszor azt kérdezi ezzel, hogy anyu, apu, nagymama, nagypapa, így is szeretsz? Így is szeretsz? És ha a szülő ezt a próbát, amit a gyermek nem tudatosan állít a szülő elé, ha a szülő ezt a próbát nem állja ki, akkor a gyermek egy dolgot fog megérteni, hát így már nem szeret. Eddig tartott a szülői szeretet, innentől már nem szeret. És innentől jönnek a tinédzserkori problémák. Mert azt érzi egy tinédzser is, hogy hát így már nem kellek, így már nem vagyok jó, így már nem tetszek. Hát akkor nem, te sajnálom, fogadjatok el, így amilyen vagyok, nem tudok és nem is akarok változtatni. De ha a feltétel nélküli szeretet próbáját egy szülő, egy felnőtt kiállja, akkor talán ezek a problémák elkerülhetők. És amikor a szavak területére lépve, és ez minden korosztálynak igaz, és a bátorító és az elismerő szavakat hadd említsem meg, soha ne fukarkodjunk a szavainkkal kifejezni a szeretetünket. Ne sajnáljuk. Valaki tesz valami szívességet, tesz valami olyat, ami nekünk jól esik, akkor ne csak annyit mondjunk, hogy köszönöm szépen, érthetően, hogy a gyermekeket megtanítjuk, hogy mondd, hogy köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most mondja a gyermek. Hanem fejezzük ki azt is, hogy köszönöm szépen, hogy segítettél. Egyedül nem ment volna. Köszönöm szépen, hogy, és ismerjük a könyvből ezeket a kis mondatokat, innen idézhetném én is, de nagyon helyén valónak tartom. A köszönöm szépen plusz, amit köszönök, tegyem hozzá. Mondjam hozzá nyugodtan. Sőt, bátorítok mindenkit, hogy mondjam hozzá. Ne harapjuk el azt a gondolatot. Ne csak annyit mondjuk, hogy kösz, köszönöm, köszönöm szépen. Folytassuk azt, hogy mit köszönök. Fejezzük ki a szavainkkal. Meg fogjuk látni, és lássuk is meg, hogy ez nagyon jó hatással lesz arra, aki ezeket a szavakat hallja. Éljünk esetleg, először tudatosan kell, hogy a nyelvtanulásnál is, először az ember tudatosan keresi a szavakat, hogy most melyiket kell mondja. Lehet, hogy a szeretett nyelveknél is ez így lesz, de aztán így mondanám, belejövünk, beletanulunk, és ez szerint kezdünk majd gondolkodni. Még egy példát hadd mondjak, amikor hát mondjuk a fiataloknál, de hát nem csak a fiataloknál, a felnőtteknél is előfordul, hogy hát nem végzi el a dolgát, kötelességét, anyagolja, mondjuk otthon fekszik, tévét néz, vagy hát lustálkodik. Akkor ne csak úgy keressük meg a másikat, mondjuk a fiatalokat, vagy akár a felnőtteket is, hogy ne legyél már lusta. Te mindig lustálkodsz. Ha van egy kis szabadidőd, te mindig lustálkodsz. Nem tudom, halljuk-e, hogy ezzel mit mondunk. Te mindig lustálkodsz. Ráadásul nem is mondunk igazat. Emlékszem, amikor esküvünk napján, esküvünk pillanataiban, ugye álltak sorba a gratulációt hozó vendégek, és volt egy idős házaspár, aki azt mondja nekünk, hogy hát mi nem kívánunk nektek ilyen nagy rózsaszín dolgokat, egy dolgot tanuljatok meg. Egymásnak sosem mondjátok azt, hogy te mindig, meg te soha. Jó, hát megfogadtuk, hát ezt is úgy elraktuk az emlékeinkbe, de aztán, mikor teltek az évek, egyszer csak előjött ez a gondolat, hogy mert te mindig, meg te soha. Már is eszünkbe jutott ez az üzenet, hogy hát akkor most mi van? Most hogy van ez, hogy hát de nem is igaz. Nem is igaz, hogy a másik mindig lusta, meg ő soha nem viszi ki a szemetet. Ez nem igaz, mert néha kiviszi. És ha már csak egyszer kivitte, akkor már nem soha. Nyilván szűkítem ezeket a gondolatokat, de ugye értjük ezt, és ne bélyegezzük meg, és ne kössük össze a másik embert, se a gyereket, se a felnőttet, se az időst, ne kössük össze azzal, amit nem jól csinál. Nem tudom, értjük ezt, amit most mondok. Te mindig lusta vagy. Össze van kötve. Ő egyenlő lustaság. Ő egyenlő rendetlenség. Szóval, ha ezt a szavainkkal így fejezzük ki, ebből nem lesz megoldás. Mert egy gyerek mondjuk fogalma nincs, hogy ha én lusta vagyok, hát lusta vagyok. Hát lusta vagyok. De nem tudja, mit kell csinálni helyette. Mert nem kapja a bátorítást, és nem kapja az elismerést, nem kapja a kivezető útnak a szavait, és ezért nem tudja. Hát tanuljuk meg, segítsünk a szavainkkal ezen a területen, hogy ne azt mondjuk a gyereknek, hogy te mindig lusta vagy, és te lusta vagy, hanem mondjuk azt, hogy olyan jó volt, amikor segítettél, füvet nyírtál, kertetástál, eljöttél velem bevásárolni. Érezzük, hogy más motivációt kap belülről. A lustaságot ki sem mondjuk. Mégis a lustaságot kezeljük a szavainkkal. De ha összekötjük a másikat a helytelen tettével, onnantól lehet, hogy nem tudunk rajta segíteni. Nyilván ezt aztán később lehet orvosolni, mert ha most jövünk rá, hogy tényleg én mindig ezt szoktam mondani, hogy hát te mindig elsózod az ételt. Meg hát te mindig rendetlen vagy. Hát nem akarok újabb példákat, be tudjuk helyettesíteni ezeket. De tanuljuk meg azt, hogy a kivezető út, a bátorítás, vagy a régi jó emlékek fölhozatala segítsen. És a szavakkal ezt mondjuk ki, hogy olyan jó volt, amikor máskor így tettél, az nekem olyan jól esett, most is. A légköre is más ennek a helyzetnek. A szavainkkal is bátorítást és kivezetést mutatunk, és a másikon tudunk segíteni. Mert ha csak annyit mondunk, hogy te lusta vagy, akkor ő az is marad. És a gyermekeinknél ugye ez a veszély fenyegethet bennünket, vagy a fiatalabbaknál, hogy az rögzül bennük, amit ők sokat hallanak. Lehet, hogy mindenki tényleg lustának tart mondjuk egy embert, vagy egy gyereket, sokat hallja, és valahogy nem kap ösztönzést arra, hogy ezen változtasson. Hát tőlünk kapja meg az ösztönzést. Az elismerő, a bátorító szavakat kapja meg ezen a területen. Vagy hát azt is mondjuk, hogyha valami rosszul sikerül, hogy már megint elrontottad. Te mindig elrontod. Ne ezt mondjuk. Mondjuk azt, hogy tudom, hogy nem így akartad. Tudom, hogy neked sem ez volt a szándékod. Megint itt van benne a bátorítás, hogy tudom, hogy te sem így akartad. Most a legélesebben fejezem ki ezt a gondolatot. De nyilván ehhez mindannyiunknak van bölcsessége, hogy hogy fejezzük ki magunkat, amikor azt akarjuk közölni a másikkal, hogy én tudom, hogy te sem ezt akartad. Sőt, még akkor is ezt mondjuk, hogyha esetleg tényleg azt akarta. Még akkor is inkább ezt mondjuk, mert így kisegíthetjük abból a esetleges szándékos rossz tedvből. Hadd érezze az a gyerek, vagy az a fiatal, de még mondom, a felnőttek világára is ez igaz, hogy azt feltételezték rólam, hogy én ezt nem szándékosan tettem. Hú, tehát megrázza magát ilyenkor az ember, és tényleg gyorsan ki akarja javítani. Azt mondja, ilyen jó hiszeműséget nem akarok megcáfolni a magatartásommal. Jól esik a bizalom, és inkább nem élek vele vissza. Jaj, de jó, hogy így látták. De a szavaknak itt is hatása és ereje van. Éljünk vele. Különösen mondjuk munkahelyi főnökök. akik mindig mérgesek és idegesek, és minden munkás rossz, és mindenki késik, és mindenki mindent rosszul csinál. Hát a munkahelyi főnökök, vagy hát a cég tulajdonosok, vagy hát nevezzük bárhogy őket, jó, ha ezt megtanulják, mert az egész munkahelyi légkör megváltozik, a munkások sokkal nagyobb örömmel fognak dolgozni, jobban fognak teljesíteni. Talán a dicséretek és az elismerő szavak területét még hadd egészítsem ki azzal, hogy egy dologra vigyázzunk, hogy az elismerő és a dicsérő szavakat ne úgy mondjuk, hogy a másikban valamiféle büszkeséget tápláljunk. Úgy szoktam mondani, ez a magam szóhasználata, hogy ne az önérzetét simogassuk. Úgyis van elég büszke ember. Egy ókori bölcs is azt mondta, hogy a hübriszt azt jobban kell oltogatni, mint a tűzveszedelmet. Tehát a büszkeséget jobban kell oltogatni, mint a tűzveszedelmet. Sőt, Pascalt is hadd idézzem ennél a pontnál, hogy a rossz dolgokat, azt mondja, az emberi bűnöket két dolog táplálja. A lustaság és a büszkeség. És ez nagyon igaz. Tehát ne úgy bátorítsunk embereket, hogy őt dicsérjük meg csupán, hogy a büszkesége dagad, és az önérzete emelkedik, hanem abban legyen számára a döntés, a jó döntés megerősítése, a jó célok elérésére való bátorítás, és ne az önérzetét tápláljuk a dicsérő szavakkal. Erre érdemes még talán odafigyelni. Hát hol van szükség még bátorító szavakra? Nyilván ott van leginkább szükség bátorító és elismerő szavakra, ahol bajok vannak, ahol orvosolni kell ugye emberi magatartásokat, és a szavaink szóljanak ilyenkor a jó végeredmény lehetőségéről, hogy ebből van kiút, ebből van megoldás, sőt, én is segítek, hogy álljunk oda az ilyen ember mellé, akinek a bátorító szavakat szóljuk. Egy kis történetet megint hadd mondjak, úgy hallottam, hogy anyukámnak az öccse, ugye a nagybátyám, úgy mesélték, hogy hát nagybátyám, amikor 10 éveske volt, akkor kipróbálta a cigarettát. Ugye a családban senki nem dohányzott, igyekeztek vigyázni az egészségükre, és nagybátyám, mint fiatal, kipróbálta a cigarettát. Tehát anyukám a nővérkéje rohan ugye az apukához, és mondja, hogy apuka, Péter rágyújtott. Hát tragédia, összedőlt a világ. Hát ilyen szégyent a családnak. És akkor hát ugye a nagyapámról van szó, ugye aki az apuka, mondja, hogy hát odahívta a fiát, hogy Péter, jó volt, jól esett? Nem. Akkor rendben van. Többet nem gyújtott rá. Ugye érezzük a szavaknak a légkörét, jól esett, jó? Nem azt mondja, hogy mit csináltál, hogy lehet ilyen, és szégyent hozol a család. Nem ezeket mondta, hanem jól esett, jó volt. Nyilván a beszélgetés folytatódhatott volna úgy is, hogy ha azt mondja, hogy jól esett, akkor másképp kell folytatni a beszélgetést. De itt ugye rövidre lehetett zárni, mert azt mondja, hogy nem. Akkor rendben van, és tényleg ez megoldás jelentett. Még egy másik történet, az viszont a fiammal esett, meg zongorára beirattuk, elkezdett zongorára járni, és mint minden gyerek a zenét egy-két éven belül megújja. Hát, most mit csináljon egy szülő? De gyakorolni kell, és mondja a szülő, hogy de nem hagyhatod abba, meg fizetek érte, meg én is. Azért nyilván bátorítást kap, most élezni szeretném a helyzeteket. Tehát én is gondolkoztam, hogy mit lehetne tenni, és hogy lehetne bánni egy zenét megújt gyerekkel. És akkor hát őnek is az volt a gondja, hogy a tanárbácsi sosincs vele megelégedve. Hát mert melyik tanár van a gyerekével nagyon, vagy a tanítványával megelégedve, pláne hogyha ugye ez a zene nem kötelező. Hát akkor a gyerek is érzi, hogy akkor ő se veszi talán annyira komolyan. És akkor mondom neki, hogy tanulj meg egy olyan darabot, amit csak itthon titokban, és a tanárbácsi nem tud róla, csak mi ketten. És egyszer csak egyik vizsgára megleped a tanárbácsit, meg a vizsgáztatókat, mert olyat fogsz játszani, amire nem számítanak. Hú, ez éppen a fiamat fölcsigázta, és azt mondja, hogy jó, egy kis darabot kerestünk, a kottából szépen megtanulta, olyan szorgalmasan, hogy egy hét alatt egy olyan darabot megtanult, hogy az becsületére válik. És mondta, hogy de most már én nem akarom a vizsgát megvárni ezzel, mert most már, hát már olyan élmény, hát most már be kéne ezt mutatni. És akkor hát mondom, türelem, de én már tudom, és egyik zongora órán ott bent ülök én is, mert a fél órát végigültem vele, és hát tényleg nem ment olyan jól neki, akkor az a új gyakorlat. És akkor vége van, oda jön hozzám, pakolunk össze, azt mondja, most hagyj játszom el, most. Jó, játszod, nem bírja tovább játszani. persze eljátszotta, és hát nagyon nagy öröme volt a tanárbácsinak, és innentől óriási lendületet kapott a gyerek. Ugye nyilván egy szülő ismeri a maga gyermekét, a maga gyermekének a gondolatait, érzéseit, küzdelmeit. Nem lehet egy kaptafára nevelni minden gyereket, ismerni kell az ő útját, módját. És minden szülő kitalálhat valamit, hogy mivel lehet a gyermekbe ösztönzést, lendületet adni, amiben már belefáradt, ami már nem megy neki. És csak egy szó, egy jó tanács, azt úgy el lehet találni, hogy aztán tényleg szárnyra kap a másik tőle. Ami addig nem ment, egyszer csak menni fog. Pedig nem változott meg a gyerek, a zongoratanár se változott meg. A zongora se változott meg, minden ugyanaz maradt. Csak belül kapott a szavak hatására másik egy nagyon jó ösztönzést. Nyilván a bátorító szó ne csak annyi legyen, hogy gyere csináljuk, vagy gyere menjünk, hanem egy helyzetet tárjunk elé. Fessünk valami olyan elérhető képet elé, amit aztán ő lát maga előtt, és élményt lát benne, és megoldást keres benne, és azt mondja, hogy na ez nagyon jó lesz, amivel lelkesítjük. Nyilván ez, mondom, nem csak a gyerekekre igaz, ez a felnőttekre ugyanúgy igaz. Hát igen, itt meg is fogalmaztam ezeket közben, hogy fogalmazzunk meg beszédünkkel is nagyon jó célokat, amik ugye kivezető utat jelenthetnek egy-egy nem kívánt helyzetből. És hogyha mondjuk nagyon ragaszkodik a gyermek a helytelenségekhez, vagy a másik ember a helytelenségekhez, hogy akkor van gondunk még, hogy ott mit mondjunk. Mondjuk azt, hogy akkor nem törődök veled. Hát ennyit átszántam, most már nem él velek tovább. Mondhatunk negatív példákat is. Hogy vigyázz, én velem így bánt a nagymamám. Azt mondta nekem mindig, kérdezem, hogy elmehetek ide? Csinálhatom ezt? És akkor mondta, hogy menjél, de tudd, hogy ennek ez lesz a vége. Csináld, de ebből ez fog fakadni majd. Már is. Nem azt hallottam, hogy nem mehetsz, meg nem csinálhatod. Én nem ezt hallottam. Én azt hallottam, hogy mehetsz, de készülj föl, hogy annak ez lesz a vége. Tehát a szavakkal olyan belátásra késztettek, ami gondolkoztam, hogy tényleg az lesz a vége. Vagy ha nem hiszem el, akkor meg nyilván egy okos szülő tényleg olyan végeredményt mondjon, ami tényleg úgy lesz, tehát ne hazudjunk ilyenkor a gyermekeknek meg egymásnak. Tehát látni fogja azt a szülő, hogy tényleg ennek, majd ennyi év múlva olyan vége lesz. Tudom, ne menj hidegbe motorozni, mert ízületes lesz a kezed meg a lábad, a térded. Persze 2 év múlva is motorozik a gyerek hidegbe, és majd 40 évesen lesz ízületes a keze meg a lába, akkor fognak fájni, akkor fognak majd nem hajlani. De ugye egy fiatal motoros még ezt nem érti. De akkor mondjunk példát, hogy nézd meg XY is fiatal korában mennyit motorozott hidegbe, és nézd meg, hogy már nem tud mozogni. Tehát a sajnálatos, a szomorú példákat hát ilyenkor esetleg szükséges föltárnunk. De a szavakkal nagyon sok baj megelőzhető, hogyha jól élünk vele. Hogyan sajátítható el, és hogyan tanulható meg ez? Különösen ugye ott, amit már említettem is, ahol mondjuk ellenséges hangulattal találkozunk. Ahol bántanak bennünket. Ahol azt érezzük, hogy hát minket nem szeretnek, minket nem fogadnak el. Hát ott én hogyan éljek a szeretet nyelvvel? Akkor általában az ember ilyenkor bezárkózik. Ilyenkor jó esetleg, hogy egy kis szívességet teszek a másiknak. Nem biztos, hogy a beszéd a megoldás. Azért, mert én a beszédről beszélek most, ez nem egyedüli megoldás jelent minden élethelyzetre. Valamikor nem jelent megoldást, mert valamikor a hallgatás jelenti a megoldást. De ahol lehet és tudunk a beszéddel élni, ott először is ne tűrjük meg a bosszúnak a hangulatát magunkban. Sőt, kezdeményezzünk esetleg ellenséges környezetben is. Szavainkkal is tehetjük ezt a kezdeményezést, és lehet, hogy el fogják fogadni. Próbáljuk meg a szavainkkal is, de aztán ezt a tetteinkkel is bizonyítani, hogy ha velünk valaki ellenséges, ettől mi nem leszünk ellenségesek viszont. Mi nem akarunk a másik ellenségévé lenni. Esetleg a beszélgetésben majd történetet is mondok, ehhez már most erre nem térnék ki, de ehhez is az ember kereshet szavakat, kereshet helyzeteket, hogy kifejezze, hogy te ellenségeskedéssel keresel engem, én viszont nem. Megoldhat helyzeteket, és ha szavainkkal is kifejezzük. Mégis egy rövid példát hadd mondjak el. Egy előadásra voltam hivatalos, hát ott éppen Bibliáról kellett szólnom, és egy csomag Bibliával vonultam be egy kis terembe, és ott ültek jelenlévők, hallgatók, és az egyikük mondja, még a beérkezésemkor, hogy hát miféle Bibliát hoz maga? Miféle Bibliát? És úgy közben kimentem a többi csomagért, és úgy fogtam az arcomat, és úgy gondolkoztam, hogy legjobb lenne vissza nem menni, ha már eleve így fogadnak. Mégis hát vissza kellett menni, és úgy kezdtem, hogy én nagyon örülök, hogy maguk szeretnének ellenőrizni egy komoly kérdést, hogy milyen Bibliát hoztam. Elmondom, ellenőrizni kell az égvilágon mindent. Ahogy a pénzt is ellenőrzik, a hitet is ellenőrzik, a paprikát is ellenőrizni kell, hogy nem téglapor van ebben. Nem mondom, ellenőrizni kell sok mindent. Ma sok a hamisítvány, ellenőrizni kell. És megváltozott ennek a személynek a hangulata, mert hát próbáltam egy olyan dicsérő szót mondani, ami az ő ellenségeskedés és érdekes megközelítését próbált orvosolni, és én azt tapasztaltam, hogy sikerült. Tehát megoldódott ez a helyzet, és egy nagyon egyszerű szófordulattal. A házasságról már szóltam, de most is újra csak röviden hadd említsem meg, hogy házastársak, vagy egymás szerető fiatalok, tehát ne mondják azt, hogy te soha, meg te mindig. Tehát ezeket a szavakat és ezeket a mondatokat nem mondjuk. Sőt, ezt a gondolatot is talán sokan hallottuk már, hogy ezt is így esküvőkor szokták tanácsolni a fiataloknak, hogy minden nap mondja másiknak valami szépet. Nyilván ez nem csak az, hogy egy szót, hanem ami úgy igazán a szeretet nyelv kifejezése. Keressünk valamit a másik életében, ami érték, ami olyan érték, hogy ma nagyon finomot főztél. Úgy látom, ma nagyon sokat dolgoztál, olyan szép tiszta a lakás. Ismerjük el, vegyük észre, és amit észreveszünk, azt ne némán nyugtázzuk, hogy magunkba gondoljuk, hogy jó, de jó azért ilyen helyre hazajönni, ahol tisztaság van. Fejezzük ki, mondjuk ki a másiknak, hogy értékelem azt, amit tettél. Örülök annak, ahogy körülveszel. És az ember fejezze ki ezeket szavakkal a házasságban. Ezek a kimondott, a másik tettét, döntését, küzdelmét, fáradozását elismerő szavak a házasságnak az életfenntartója. Itt viszont a szavaknak tényleg nagy ereje van. Vagy kérdezzük meg, hogy mi bánt? Lehet, hogy a másik azt mondja, hogy semmi. Ha valaki ezt kérdezi tőlünk, hogy mi bánt, mi erre soha ne feleljünk így, hogy semmi. Mert ez azt jelenti, hogy én nem akarok veled erről beszélni. Mert az nem igaz, hogy valaki rosszul veszi észre, általában mindenki jól veszi észre, hogy valami téged bánt. Akkor nem mondjuk azt így, hogy nem bánt semmi. Ez egy dolgot közlünk, nem tárgyalok veled. De nem ezt mondom, hanem csak az, hogy semmi, tehát letagadom. Vigyázzunk a szavainkkal a válaszadáskor is. Itt is kimondhatjuk azt, hogy igen, bánt, de ha nem haragszol, majd később elmondom. Tehát ne zárjuk túl rövidre, ne sebezzünk fölöslegesen szavakkal másokat. Még ha bánt is valami esetleg bennünket, mert hát nem mindig olyan állapotban vagyunk, hogy örökké csak a szeretet lubickolásával tudjuk elhalmozni a másikat. Néhány félreértés még végéhez közeledve hadd mondjak. A félreértések a szavak területén. Ne jelentsenek mást a szavaink, mint amit tényleg gondolunk. Nagyon egyszerű törvény. Sőt, a szavaink kimondását ne hazudtoljuk meg az arckifejezésünkkel, vagy a hanghordozásunkkal. Nagyon szeretlek. Így is lehet mondani. Tehát érezzük, hogy a légköre, tehát az legyen bennünk őszinte, és mindenestől a szavainknak a légköre és a mondani valója tartalma, az úgy fedje egymást. Legyen az aranyalma ezüstárnyéron. Ugye a szeretet művészetéhez tartozik az is, hogy például a férj érzékelni kívánja azt, hogy a felesége mit ért a kimondott szavakon. Hát nem is tudom, milyen példát mondjak. Talán a könyvből veszek egy példát, hogy ne személyeskedjek. Én is úgy olvastam a könyvből, hogy mondjuk a férj bátorítja a feleségét, hogy hát menjen fogyókúrára. A feleség ebből egy dolgot ért, így nem tetszem neki. Tehát ugye érezzük, hogy nem az volt a szavak jelentése, de mást értett rajta a másik. Másképp csapódott le az ő lelkében. Vigyázzunk erre. Viszont ha a feleség, itt a könyvben a példa, ha a feleség határozza el, hogy mostan nekiállok tornázni, és fogyókerezni fogok. Akkor ebben segítsen a férj. Jó, addig én közben elmosogatok, vagy fölporszívózok, hogy neked legyen rá időt. Ez már jól fog esni a feleségnek, és bátorítva érzi magát. Tehát itt is vigyázzunk, hogy a jó kezdeményezésekből is sülhet el balul a végeredmény, hogyha az ember nem figyeli azt, hogy amiről beszélek, amire bátorítom a másikat, lehet, hogy már régi küzdelmet folytat. És éppen csak azt látja, hogy jó, te is így látod, hogy ebbe a bajba vagyok, na jó, hát akkor. Nem hallja meg a bátorítást mögötte. Aztán, amit említettem, csak újra megerősítem, hogy ismerjük fel azt is, hogyha hallgatnunk kell. Ne szóljunk minden áron. Ne fecsegjünk, ha lehet így mondani. Fejezzük ki a hallgatással is a szeretetünket, hogyha éppen ki tudjuk. Hát nem is tudom, hogy mivel zárjam ezeket az elismerő szavak területét. Talán azzal, hogy a beszélgetésben folytatni fogjuk, még hogyha valakinek van ideje és gondolata. És talán sikerült annyit érzékeltetni itt az elmondottak alapján, hogy pici gyermekkortól fogva, időskorig mindig mondhatunk és kifejezhetünk olyan szavakat, amelyik vagy bátorságot öntenek a másikba. Azt ne is hangsúlyozzam, de szükséges talán még egyszer elmondanom, hogy amit a másik helyesen tesz, jól tesz, ami nekem kedves, azt ne felejtsem el kifejezni szavakban sem a másik felé. Ha nincs rá sok idő, akkor csak két szóban. Még egy példát hadd mondjak, pénztáros. Nem tudom, szoktunk-e csodálkozni, mikor hosszú a sor, nem tudom, van-e közöttünk pénztáros, aki hát nyomja az árut maga előtt mondjuk egy áruházba, és hát a sorban állók meg már türelmetlenek, és ő is érzi, hogy türelmetlenek. Kipróbáltam ezt is, mikor a pénztároshoz értem, és vége volt, kifizettem, akkor mondtam neki, hogy sok türelmet és jó munkát. Köszönöm, szükség van rá. Jól esett neki. Tehát mikor nem azt érzi, hogy dolgozom már gyorsabban, mert itt állunk már mióta, hanem elismerem, hogy tudom, hogy igyekszik. Igaz, hogy én sietek, és látszólag ő tart vissza, engem pedig a dolgát végzi ott a pénztárgép mögött, de elismerem, és ez neki egy új lendületet ad, lehet, hogy aztán azt a következő 3 órát sokkal vidámabban fogja pénztároskodni, mint az előtti 10 percet vagy 2 órát. Tehát figyeljünk az ilyen szavainkkal, hogy hogy élünk a helyzetekben, és hogy élünk a váratlan helyzetekben. Talán ezt a szót hadd ragadjam meg, a váratlan helyzetek fogják megmutatni, hogy mennyire tanultuk meg ezt a szeretetnyelvet, és köszönöm a figyelmet.